Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádiókafén.
A Csütörtöki könyvklub mai adásának vendége Mizsér Fruzsina, a Kortárs Krimi blog alapítója. N. Nagy Zoltán kesejűjét említetted. Miért annyira kiemelkedő
az a krimi? Igen.
És ugye annak van már egy második része is.
Igen, a Madárember az idén jelent meg. Nekem N. Nagy Zoltán az egyik kedvenc krimiíróm. Ő kortárs környezetben játszódó krimiket ír, de elég hangsúlyosan magyar. Az első könyvének, a kesejűnek az alcíme az, hogy a Babits gyilkosságok. Ott van egy irodalomtörténeti szál, Babits Mihály életéhez kapcsolódnak a... Igazából a holttestek mellett a gyilkos egy Babits idézetet szokott hagyni. Ez az alapfelállás. Az ő könyvei érdekesek, mert ő nem onnan közelítette meg, hogy egy nyomozó karaktert alkotott, hanem egy gyilkos karaktert alkotott. Őt úgy hívják, hogy Kesejű Richárd. Ez nem spoiler, mert az első könyv elején már kiderül, hogy ő egy régebben aktív sorozatgyilkos, aki most lehet, hogy visszatért. És ő a közös főgonosza, úgymond a könyveinek. Eddig ugye két rész jött ki, a harmadikat most írja, nagyon kíváncsi leszek rá. Remélem, hogy jövőre megjelenik. És az ő könyvei azok, amik borzasztó izgalmasak, tényleg letehetetlenül izgalmasak. Én nem tudtam, de az ilyen hanyadik fennmaradós volt nekem, a Kesejű is, meg a Madárember is. És egyébként borzasztó okosan és átgondoltan vannak összerakva a történetei. Nagyon komplex sztorikat ír, tehát oda kell figyelni, miközben az ember olvassa. Rengeteg szereplővel dolgozik, de minden a helyén van, és a végén minden a helyére kerül. És az ő könyveiben is elég fontos, mint társadalmi, mint családi problémákat felvet, és ezekkel foglalkozik. Úgyhogy ha valaki mélyebb mondani valót szeretne egy krimitől, akkor azt is abszolút megtalálhatja nála.
És neki van, hogyha jól emlékszem, nyomozói múltja?
Igen, ő nyomozóként dolgozott.
Tehát így első kézből tudja,
bár igen, nem... Igen, ő abszolút jól ismeri a rendőrség.
Gazdasági
nyomozóként dolgozott, de az ő könyvében a rendőrségi munka bemutatása az abszolút hiteles. Ez ritka egyébként krimi szerzőknél. Nyilván nehéz úgy be dolgozni magát a rendőrségre valakinek, igen. Hogy így persze az ember beszélget egy-két rendőre, vagy próbálkozik, de ha nincsen közvetlen ismerőse vagy tapasztalata, akkor azért kicsit nehéz az anyaggyűjtés.
Hát ez mondjuk más műfaj, de van egy Ian McEwan nevű angol kortárs, angol író, és neki a Szombat című regénye, az egy agysebészről szól, és mondta, hogy ő másfél évig járt be kórházba, és nézett végig műtéteket, és beszélgetett a sebészekkel, meg lett egy fő konzulense is, tehát egyébként ez az előkészítő munka volt tényleg ahhoz, hogy írjon egy ilyen 200-valahány oldalas regényt, hogy ennyire magáévá tegye az agysebészi munkát, úgyhogy nyilván, hogyha neki ez belefért, hogy ezt így megengedhette magának, hogy ennyi előkészítő munkát rászán. De igen, így nehéz azért civilként egy ennyire különleges szakmába, meg területbe bekerülni, mint a rendőrség.
Más is szerintem bármilyen, nem tudom, témáról ír az ember egy krimiben, borzasztó fontos a kutató munka, és hogy azt az adott témát jól ismerje a szerző. A második könyve például a Madárember az gyermekbántalmazással foglalkozik, tehát gyermekkereskedelem, bántalmazás, gyerekek az áldozatok, ott is egy sorozatgyilkosság van, és ilyen 10 év körüli kisfiúk az áldozatok. Ez elég felkavaró, tehát nem egy könnyed téma. Tényleg az ember úgy, hát nem lesz jó kedve a könyvtől, de egyébként N. Nagy Zoltán ezeket a tényleg súlyos témákat és nagyon durva dolgokat tudja úgy ábrázolni, hogy nincs az olvasó arcába tolva, inkább csak úgy érzékelteti vagy sejteti a dolgokat. Nincs benne öncélú erőszak, ami szerintem egyébként nagyon jó egy krimiben. Szerintem sokkal elegánsabb, hogyha az olvasó fantáziájára van bízva, hogy ott pontosan mi történt. Így is elég durva azért tényleg, azért, hogy gyerekekről van szó, az mindenképpen megviseli az olvasót.
Vannak más szerzők, akiket mindenképpen a figyelmünkbe ajánlanál? És még nem beszéltünk ma.
Igen,
róluk.
Rengeteg van egyébként. Viszonylag friss élményem Hidas Bencének az És mindent betemet a hó című krimije. Ez most szeptemberben jelent meg a General Pressnél. Ez egy történelmi krimi, 1924-ben játszódik, ha jól emlékszem. A történelmi kor inkább csak egy ilyen hátteret fest a krimihez. Egy nagyon izgalmas, összetett krimi szál van benne a budakeszi Kálvária dombon, a templomban találnak egy női holttestet az elején. Aztán nyilván lesz több hulla is, meg van egy ilyen kalandregényes vonulata is a könyvének. Első könyves szerző is, vannak gyerekbetegségei, tehát nem tökéletes a könyv, de ő szerintem egy nagyon tehetséges szerző, őre érdemes lesz odafigyelni, és én nagyon kíváncsi vagyok a későbbi könyveire. Ugye érintettük Barát Katalint, nekem ő az egyik kedvencem.
A Dávid Veron sorozata.
A Dávid Veron sorozat, igen, ez egy négy részes történelmi krimi, 1910 körül játszódik. Nekem Verontán a kedvenc nyomozóm, egy fiatal lány, aki nyomoz kisvárosban, nagyvárosban, világszerte mindenhol. Elképesztően szórakoztató stílusban ír Barát Katalin, és neki van még egy könyve, az inkább thrilleres vonalba hajló krimi, az Arkangyal éjjel. Ez viszont egy kortárs regény. De ez is már 2016-ban jött ki, emlékszem, és azóta sajnos nem ír krimit Barát Katalin, de hát ha most ezt meghallgatja.
Hát igen, most egy kaland, most a történelmi.
Egy ilyen romantikus
kalandregény, kalandos,
igen.
Ez a friss megjelenése.
Elment ebbe az irányba, de remélem, hogy majd egyszer visszatáll a krimikhez, mert nagyon szerettem az ő könyveit.
Én csodálkozom azon, hogy ő nem folytatta a Dávid Veron sorozatot további részekkel, mert az egy annyira jól sikerült sorozat volt, iszonyatosan jó karakterekkel, millióvel, totál hiánypótló volt akkor, ugye az is a Kondor Vilmossal egy időben jelent meg.
Igen, 2009-ben jött ki, talán a Fekete Zongora, az volt az első. Ott a negyedik rész végére ugye elértek az első világháború kitöréséig, ha jól emlékszem, és azért ott jött volna egy olyan hangulatváltás, ami lehet, hogy már hát, nagyon mássá tette volna, és talán ezért maradt félbe, de nem tudom őszintén, hogy mi volt a mögött.
Meg hát lehet, hogy őt is más zsánerek.
Hát lehet, igen, elkezdtem más érdekelni, de őt egyébként nagyon szeretem.
Ami szerintem meglepő, ugye én egyértelműen látok egy fellendülést nemzetközi szinten a kózi krimi, tehát az ilyen cuki, ugye a Csütörtöki Nyomozóklub az egy tipikus példája ennek a zsánernek, de mondhatnám úgyis mondjuk a vicces krimi. Tehát például abból is azért egyre több kötet jelenik meg fordításban, ugye külföldi kötetekről van szó. És én nem nagyon látom még, hogy ez a zsáner magyar szerzőktől így megjelenne. Tehát, hogy te láttál már olyan, vagy olvastál olyan krimiket, amik inkább ehhez az alzsánerhez tartoznak?
Réti Lászlónak vannak vicces krimiei, a Cameron Larkin sorozat, amit most így tudnék mondani, ami ez a humoros vonal. Illetve Kőhalmi Zoltánnak jelent meg egy krimi paródiája. Én azt nagyon szeretem. Az a könyv, amit valaki vagy nagyon szeret, vagy nagyon nem. Nekem borzasztóan tetszett, de az például egy humoros krimi. Cozy crime műfajból ide jött ki az első magyar, Patkó Ágnesnek a Halálos Rozé című könyv. Ez is szeptemberi friss megjelenés. Ez is a General Press kiadónál jelent meg. És egy nagyon jó kis krimi, ez ugye a címéből is sejthető, hogy egy ilyen boros vonalon mozog, Szekszárdon játszódik, és tényleg nagyon csajos, nagyon kózi, férfiaknak nem, maximum szekszárdi férfi olvasóknak ajánlom. Egyébként azt gondolom, hogy nagyon-nagyon női krimi, de nőknek szerintem tök jó lehet, és még akár olyan nőknek is ajánlom, akik eddig nem olvastak krimit, mert azt hitték, hogy ez nekik túl durva. Szerintem a Halálos Rozéval nyugodtan próbát tehetnek.
Karácsonyra milyen krimiket ajánlanál ajándékba? Tehát mondjuk akár különböző generációknak, vagy érdeklődési körű embereknek. Tehát mi lenne az ajánlatod?
Hú, ez... hát igen, hogy ez ki mit szeret, tehát...
Vagy akár úgy is lehet, hogyha mondjuk valamelyik krimi szerző már tetszett nekik, és lett nemzetet külföldi szerzőt is mondhatsz, akkor ki az, aki egy jó választás lenne nekik a hazai szerzők közül és hazai krimik közül?
Hát ugye, hogyha mondjuk Kózi, meg ez a csajos vonal, akkor most mondtuk Patkó Ágnest, történelmi krimink rengeteg jó van. Ha mondjuk valaki bírja a kicsit durvább jeleneteket, akkor Grácer El Tamást én nagyon szeretem. Neki Mátyás király korában játszódnak a könyvei, úgyhogy az egy olyan kor, amit mindenki azért viszonylag jól ismert. Tehát így elég hálás háttér, mert sok olyan szereplő van abból a korból, akit a legtöbb olvasó azért ismer, és őket tök jól beleszövi a könyveibe. Van azért a könyvnek egy erotikus vonala, ha valakinek ez sok, akkor az nem biztos, hogy Grácer El Tamást választa. Illetve azért ő elég plasztikusan írja le a középkori életnek az olyan vetületeit, hogy mondjuk milyen szagok terjengtek akkoriban, meg ott a főszereplő egy hóhér, ő a nyomozó, és azért ott ugye le vannak írva a kínzások, kivégzések viszonylag részletesen, úgyhogy ha valaki ezt nem bírja, akkor nem igen. biztos. De aki bírja, egyébként az ő könyveit nagyon tudom ajánlani. Ugye Kondoriumosnak az új sorozat, amiről beszéltünk, ez az alternatív történelmi sorozat, ez szerintem egy tök jó, meg egy viszonylag új megközelítés. Ez is jó lehet.
Nekem egyébként annyira nem, nagyon szerettem az első részt, olvastam eddig, a második Magyar Köztársaságot, és ott elképesztően erős az az atmoszféra, meg nagyon viccesek ezek a, ismerjük is, meg nem is, ugye ezt a Budapestet, ezt a 70-es évekbeli Budapestet, nyilván én még nem éltem akkor, tehát így nem, tehát vannak elképzeléseim, de amúgy magát a krimiszálat annyira nem éreztem erősnek az első részben.
A másodikat még én sem
és
olvastam.
Általában viszont a másodikban nagyon jó, úgyhogy arra
na, kíváncsi vagyok rá egyébként. Igen, ugye ott az alaphelyzet, hogy második világháborúból sikeresen ugrott ki Magyarország, és így a nyugati blokkhoz kerültünk. Úgyhogy ez a 60-as évek vége fele játszódnak ezek a regények, és egy sokkal szabadabb, modernebb Budapestet látunk. De felbukkannak ismert szereplők, például Kádár János a rendőrfőkapitány. Tehát, igen, hogy egy ilyen igen. egészen érdekes, különleges környezet. És igen, akkor itt történik valami bűncselekmény. A második részben azt mondom, én sem olvastam, de ott mondjuk annak amiatt is lehet most egy ilyen úgymond aktualitása, hogy most az atlétika VB kapcsán felmerült megint, hogy Budapesten lehet esetleg olimpiát, cikkeztek megint erről. És ugye itt erről ír, igaz, hogy 68-ban ott az alapfelelés, hogy a mexikói olimpiát Mexikóváros visszamondja az utolsó pillanatban, és akkor Budapest beugróként megrendezi, és ott történik majd egy gyilkosság. De mondom, a könyvet még én sem olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy milyen.
De szerintem az pont egy olyan választás lehet, hogyha azon gondolkodunk, hogy milyen ajándékot vegyünk, mondjuk családtagoknak, az pont jó lehet olyannak is, aki már élt abban a korban, tehát mondjuk nagy szülők.
Igen, és ez
egy
friss
szülők.
Megjelenés, úgyhogy...
És közben meg mellé egy vicces is az, hogy ez nem az a Budapest, amilyennek ők mondjuk visszaemlékeznek, meg nyilván ugye van egy krimi szál is benne.
Igen, aztán gondolkozom, hogy mondjak még. Akiket említettünk már így, Enn Nagy Zoltán, nagyon ajánlom Cserhelyt Évát is, Mészöly Ágnest is. Nemrég olvastam egy érdekes magyar krimit, Berg Juditnak a Möbius Akta című könyvét. Hm. Egy gyerekkönyv szerzőként ismert, egy felnőtt regény jelent meg ez a Möbius Akta, ami hát krimi is, de ilyen pszichológiai regény, és van egy ilyen tudományos, fantasztikus vonal is, egy egészen különleges dolog. Ezt sem mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog. Kell egy kis befogadókészség ahhoz, hogy az embereknek kijöjjön, de egyébként érdemes, nagyon figyelemre méltó könyvnek tartom.
De ez új megjelenés, vagy ezt így két gyerekkönyv írta, két gyerekkönyv között írta meg így néhány évvel ezelőtt?
Nem, tavaly jelent meg, hogy emlékszem, 2022-ben. És amúgy viszonylag friss.
És mi az alap helyzet benne?
Fú, nagyon nehéz spoilermentesen beszélni róla. Az alaphelyzet az az, hogy találnak egy holttestet, egy fiatal srác holttestét egy elegáns budai villa a kertjében. Találnak benne egy csipet, aztán találnak még egy holttestet, abban van egy hasonló csip, de itt nagyjából el is akad a nyomozás. Egy nyomozótiszt, egy magyar nyomozótiszt nyomoz. Ugye Budapesten játszódik így a abszolút mai környezetben, de ebből aztán hamar ki is zökken az olvasó, mert aztán bekúszik, mondom, egy ilyen fantasztikus vonal, egy ilyen tudományos fantasztikus vonal a sztoriban. A másik nyomozó pedig egy, ha jól emlékszem, forgatókönyvíró nő, aki ismeri korábbról ezt a nyomozót. Őt pedig megtalálja egy fiatal nő, hogy egy közös ismerősüket keresse meg, aki eltűnt. És akkor ezek fognak aztán összefonódni, de tényleg nehéz spoilermentesen beszélni, hogy ennél többet nem is mondanék el. Nagyon messzire jut innen a történet a végére, de egy nagyon érdekes krimi szerintem. Érdemes elolvasni.
Neked most mik vannak így az éli szekrényeden? Milyen krimik azok, amiket éppen olvasol, vagy hamarosan olvasni fogsz?
Hú, most legutóbb Hidas Bencétől olvastam ugye az És mindent betemet a hót. Most már megrendeltem, most megyek majd érte, az első budapesti olimpia lesz a következő. Utána nem tudom, még egyébként hegyekben állnak otthon az olvasatlan könyveim. Rengeteg magyar krimit olvastam, de ugye mondtam ezt a majdnem 200-at, ami megjelent az elmúlt 15 évben, azért hát ennek még nagyjából a fele hátra van szerintem, úgyhogy van még bőven merítés.
Mi az, amire a leginkább kíváncsi vagy ezek közül? Vagy van-e olyan szerző, aki szerinted így... Egyébként olyan van-e, aki méltatlanul kevéssé ismert például így a...
Hú, sok van mai... szerintem, és nem is tudnék olyat mondani, akitől még nem olvastam, és úgy nagyon azt érzem, hogy ő ennek következő. Sok egykönyves szerző van egyébként. Elég sok olyan magyar krimi jelent meg, aminek aztán nem lett folytatása. Szerintem sok krimíró méltatlanul kevéssé ismert, vagy úgy mondom, hogy a legjobbak nem feltétlenül a legsikeresebbek. Például szerintem zseniálisan Jogcsárhát Éva könyvei, de őt úgy nagyon kevesen ismerik, vagy én amit úgy tapasztalok, hogy amikor így mesélek az ő könyvére, akkor hú, tényleg ilyenek vannak, és így nagyon érdekelne, de hogy nem is hallottam róla.
És szerinted ez miért van? Azért, mert a többi szerzőnek mondjuk olyan a témaválasztás, vagy a helyszín, ami egy populárisabb, könnyebben befogadható a nyelvezet, vagy egyszerűbb maga a krimi szál?
Igen, Cserhet Éva könyvei azért nem a legkönnyebben befogadható, nem ilyen limonádé krimik. Nyilván a széles olvasóközönség azért ezeket a könnyen olvasható, kicsit ilyen mainstream-ebb krimiket nagyobb mennyiségben olvassa, és könnyebben a kezébe veszi. Illetve manapság borzasztó fontos a marketing, hogy a kiadó mennyit tesz egy könyv mögé, és én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok múlik ezen. A General Press kiadó az, akik úgy tényleg adogatnak is kirendelésen magyar krimiket, és ők azért, hogy mögé is teszik azt a munkát, amit szerintem egy kiadónak kellene, és amúgy az érdeke is lenne, de ezt kevés kiadónál látom sajnos.
Gondolom, itt akkor visszajön az is, hogy mondjuk maga a szerző mennyire tudja saját magát így a saját erejéből még marketinggel.
Igen, ugye ez is egy nehéz dolog, hogy azért senki, vagy nagyon, nagyon kevesen írnak főállásban. Azért igen. A magyar krimírok túlnyomó többsége munka, család.
Hát ez a hobbi gyakorlatilag
igen,
náluk.
Ezt igen. Így hobbiként csinálják. De ez önmagában is borzasztó időigényes egy könyvet megírni, a kutató munka, akkor a vázlatírást magát megírni, utána akkor még javítgatni, és a többi. És akkor a végre megjelenik, akkor még utána, hogy ő marketingelje, ez nyilván borzasztó nehéz. Persze. Meg magamon is tudom, hogy nekem is a blognak vannak ugye Facebook meg Instagram oldala, de borzasztó nehezen veszem rá magam, hogy folyton posztolgassak.
Hát igen, szoktam mondani, hogy egyébként ez az egész, ez így egy főállás is tudna lenni. Tehát, hogy egy,
igen, simán egyébként. Hogy és azért nyilván kevés szerzőnek van ideje meg energiája ennyi mindent beletenni. Úgyhogy nehéz, igen, az önmarketing is, a kiadók részéről is a marketing, és ez nagyon fontos faktor szerintem a könyvpiacon manapság.
Te a Kortárs Krimi blog alapítójaként, meg gyakorlatilag a magyar Kortárs Krimi, ugye egyébként azt még ezt megemlíteném, hogy amúgy ez egy nagyon jó kezdeményezés, amiről talán tavaly adtak interjút, ugye a Cserhet Éva, meg más hazai krimi szerzők, ők létrehoztak egy ilyen, nem azt mondom, hogy egy ilyen érdekérvényesítő szervezetet, de mindenképpen egy weboldalt, ahol szeretnék is egyébként összegyűjteni az elmúlt nem tudom hány évtized a magyar krimiét, azt mondom, hogy ennek már a nagy része egyébként el is érhető, tehát van egy ilyen lista ezen
a
az
magyar
oldalon.
Krimi szemle, amire gondolsz szerintem.
Igen.
Ott alapvetően kritikákat gyűjtenek, a magyar krimikről megjelent kritikákat, és igen, egészen régre visszamenőleg, tehát ott úgy van azt hiszem a kategorizálás, hogy a rendszerváltás utáni krimi szerzők, és 45 és 89 között, meg az annál régebbiek. Ez folyamatosan bővül, de elég sok krimi fent van már. És ott egyébként, az nekem egy aranybánya.
Ez nagyon jó, igen.
Igen, mert egyébként én tényleg így nagyítóval keresem a magyar krimiket, de borzasztó nehéz még így is, mert valahogy a könyvesboltban sincs a vásárlók arcába tolva, szerintem amennyire kellene, meg úgy egyszerűen nem tudom, valahogy nehezen jönnek szembe.
Baromi érdekes ez a dolog, hogyha főleg abban a kontextusban, hogy külföldön, tehát még világszinten a legnépszerűbb zsánerről beszélünk. Tehát, hogyha eladási számokat akarunk így elemezni, akkor gyanítom, hogy a gyerekkönyvek után, sőt, több, szerintem a romantikus könyv és a krimi az valahol így fej-fej mellett.
Igen, valószínűleg ez a kettő.
Tehát az a két zsáner az, ami abszolút piacvezető, és ehhez képest nálunk, meg az egy dolog, hogy sokáig nem is létezett, de most is azért eléggé tudatosan kell keresni egy olvasónak.
Hát a magyarokat legalábbis, mert igen, a krimi borzasztó.
Nem, csak a magyarra gondolok.
Igen, tehát igen, mert rengeteg krimi van egy könyvesboltban, a hegyekben az összes skandináv, meg angol szerző mindenki, és közöttük ott meglapul néha egy-egy magyar cím. Egyébként nekem ez nagyon furcsa, meg a kiadók részéről sem értem, mert szerintem ez adhatna egy pluszt az olvasóknak, hogy egy magyar szerzővel tudok interaktálni, tudok vele találkozni, írhatok neki, akkor ő válaszol, meg nincsen nyelvi akadály, például lehet ír-olvasó találkozókat szervezni. Persze jönnek néha külföldi szerzők is könyvfesztiválra ide-oda, de azért az más. Egy magyar szerző el tud menni, mit tudom, egy vidéki könyvtárakba, vagy bárhova, uh-huh. és akkor ott sokkal testközelibb az egész.
Hát sokkal élőbb, igen, az a kapcsolat ugye az igen. olvasókkal, hogyha ő mesél a könyvéről. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, és köszi szépen a sok ajánlást.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok!
Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni, csütörtökön délután 2-től a Rádiókafén.